Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ez a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Lampi Ágnes vagyok. Csak néhány jelző az elmúlt nap eseményeiből. Kocsmai stílusú, alpári, döbbenetes, szürreális jelenet, és csak néhány azok közül a jelzők közül, amelyeket használtak Menczer Tamás és Magyar Péter között lezajlott hát beszélgetés, vita, vagy nem is tudom minek nevezzem, majd mindjárt átbeszéljük ezt is. Magyar Péter olyanokat mondott, hogy Menczer szája habzik és büdös, a kommunikációs igazgató pedig olyanokat mondott, hogy a Tisza párt elnöke reszket és kicsi. Magyar Péter egyébként be akart jutni egy gyermekotthonba, hogy bemutassa az ottani állapotokat. Fülöp Attila volt ott egyébként a szociális államtitkár, de nem engedte be Magyar Péteréket. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Szó lesz még Szájer József visszatéréséről is, aki nagyon sok interjút ad mostanában, és például úgy fogalmazott, hogy majd mindenki megszokja szépen, hogy én is járok az utcán, egy idő után arra is figyelni fognak, hogy mit mondok. Hát erről is fogunk beszélgetni, hogy ez vajon tényleg így lesz-e, úgyhogy lesz témánk bőven. Záruk Péter Farkassal, politológussal, Miskolci Egyetem docensével, köszönöm, hogy itt vagy.
Én is köszönöm, köszöntöm a nézőket.
Nem tudom, hogy végignézted-e ezt az ominózus jelenetet Magyar Péter és Menczer Tamás között, csak néhány rövid idézetet, mert már klasszikussá váltak egyébként. Rám figyelj, ketten vagyunk itt, csak te meg én, senki más nem tud neked segíteni. Láttam, hogy a nőkkel hogy beszéltél, ezért jöttem ide, hogy végre egy férfival is találkozzál, de sorolhatnám, még ugye rengeteg ilyen típusú megszólalása volt Menczer Tamásnak. Te hova rakod ezt az ügyet?
Szerintem egy nap alatt szinte mindenki mindent elmondott erről, úgyhogy sok újat nem fogok tudni mondani.
Na, de te még nem mondtad el, hogy
ez igaz, de én mindig tartózkodom is attól, hogy közvetlenül napi aktuális eseményeket oly módon kommentáljak, hogy azt ne valamilyen nagyobb mozaikképbe tegyem be. Úgyhogy hát most is ezt fogom tenni. És hát azzal sok újat nem tudok elmondani, vagy nem mondok el, hogy a személyeskedésnek egy valóban teljesen új fajtáját láttuk. Tehát ennyiben unikális, és én nem akarok az egyes szereplőkre kitérni, hanem magára a jelenségre utalnék. Ilyen nem volt.
Tehát az elmúlt 30... Már ilyen típusú személyeskedés jelenleg.
És ilyen típusú szituáció. Tehát azért személyeskedések voltak, és ebben a felelősséget lehet ide-oda tolni, ahogy ennek az esetnek a kapcsán is érdekes volt átnézni, hogy ki hogyan tálalja, és kiben a skrupulus hol van. És ez talán a keserű tapasztalata ennek az eseménynek, hogy az inger küszöbök már tényleg végtelenül magasan vannak.
Na, és de ez átvitte az inger küszöböt szerinted, vagy az alatta maradt? Mert itt azért azt látjuk, hogy ez egy annyira új helyzet volt, ahogy te is említetted, hogy itt azért erre sokan felkapták a fejüket. Tehát nem csak legyintettek, hogy
nem, ezt mondom, hogy nyilván a kiélezett helyzet is adja ezt. De ilyenkor mindig, és az utóbbi egy-két évben rendszeresen ez egy ilyen személyes problémám is, hogy az elemző meddig marad abba az adott állásába, hogy akkor ez számára olyan, mint az etológus számára a bogarak, semmilyen viszonya nincsen hozzá, és mond róla valamit. Szerintem ez az a helyzet, amikor már nem maradhatunk így, vagy én legalábbis sosem szerettem azt, hogyha az elemző maga nem mond valamit. Mert azért azt el kell fogadni, hogy a magyar társadalom nem ezt várja. Lehet, hogy így viselkedik bizonyos szegmense, de hogy nem ezt a magatartást mintát várja el azoktól, akik őt képviselik, az egészen biztos. Tehát ebben szerintem nincs vita semmilyen oldal között. És az, hogy ez mégis így megtörténik, és az egyértelmű, hogy a kommunikációs igazgató részéről ez egy szándékolt, keresett konfliktus, ahogyan hát nyilván a tartalomért meg maga fele. Ebben az esetben én azért nem mismákolnék, tehát azt el kell mondani, hogy a boxolók is üzengetnek egymásnak. de amikor mérlegelés van, hogy ott ki üt oda a másikhoz, vagy ki milyen módon viselkedik, az már egy sportkérdés. Az már egy sportkérdés. Belefér az üzengetés, de mérlegelésnél általában annak szoktunk szurkolni, aki nem pofozza le a mérlegelésen a másikat, vagy nem fejeli le, vagy nem harapja meg a fülét. És itt akkor eljutottunk az alapkulcsszóig, a provokáció. Tehát ilyen típusú provokációt nem engedett meg magának senki az elmúlt 30 esztendőben, és én csak szomorúan nyugtázom, hogy eljutottunk idáig, és ahogy az agresszor, úgy a provokáló is provokáló. Ebben nem lehet pardon, ezt világossá kell tenni, és én személyesen azt mondom, hogy ettől nem szabadna tovább menni. Látom, hogy a politikus társak nyilván mentegetik, van egy hardcore csapat, amelyik azt mondja, hogy jaj, de jó, és szurkol, és a többi, és a többi.
Na, hogy nézzük mondjam? Már a következményeket abból a szempontból, mert tényleg nagyon sokan próbálták értelmezni ezt, hogy mi volt ennek az egésznek a célja valójában, és ahogy már te is itt említetted az előbb, hogy tényleg az lehet, hogy Magyar Péter ellen egyelőre nem találják az ellenszert, és van, aki azt mondja, hogy hát oké, most kipróbálnak különböző módszereket, és hogy most ez egy próba is, hogy ez most, és ezt letesztelik, lemérik, és eldöntik, hogy ez lesz-e esetleg az ellenszere Magyar Péternek. Ezt mennyire látod rá?
Én úgy gondolom, hogy a demokráciába belefér a ketrecharc. Én magam is folytattam egy időbe, és ismerem ezeknek a szabályait. És részben igaz, amit Orbán Viktor mond, hogy aki nem véres, az nem harcol. Rendben van, csak kijövünk a ketrecből, és kell tudni késsel és villával enni. És én úgy látom, hogy itt sokaknak a fejében ez ment el. Tehát itt ebben nem tudnak disztingválni, és én ezért nem szeretnék visszahelyezkedni abba a pozícióba, amelyik etológusként, bogarakként nézi mindenféle viszonyrendszer nélkül az eseményt, mert ez olyan, ahol pontosan az az esemény, hogy meg kell állni, és azt kell mondani, hogy állj.
Aha, mert szerinted ez nem fog folytatódni, vagy nem? Mert csak azért kérdezem,
hát hogyha fog, akkor az viszont egy nagyon rossz irány.
Mert csak azért kérdezem, mert ugye Menczer Tamás utána tartotta egy sajtótájékoztató, és kérdezték, hogy ő ezt hogy éli meg. És ugye azt mondta, hogy ha a sárba kell menni a közösségért, akkor ő ezt folytatja, és hogy ez a jövő. Vagy ha erre még szükség lesz, akkor ez folytatódik.
Igen, de ez az ő álláspontja, hiszen ő volt az egyik provokáló.
Hát a
kommunikációs
igazgatójáról beszélünk.
Igen, de ezért mondom, hogy én nem megyek bele ebbe az utcába. Nem érdekel az, hogy ezzel kapcsolatban milyen elemzések és hogyan születnek, hanem az egész jelenségre kell, azt mondja minden értelmiségi, minden jó érzésű ember, hogy összességében menjünk el a mérlegelésre, nézzük meg ki, hány kiló kinek mekkora a magassága, és a mérlegelésen ne fejeljük le egymást. És ne ugorjanak egymásnak a csapatok, mert a boxnak van egy szabálya. És a box az, még hogyha nehéz súlyú is, vagy hogyha ketrec harc, akkor is a ketrecen belül kell ezt folytatni, és meggyőződésem, hogy ez ringen kívüli. Amikor mérlegelésen provokálunk, és mérlegelésen lefejelünk, akkor az a szint, ahol az edzőknek meg kell mondania, hogy tessék ezt a ketrecbe folytatni.
Azért érdekes, amit mondasz, és akkor egy picit távolodjunk el, vagy a hatásait nézve. Érdekes volt, amit Magyar Péter kiírt az esemény után a Facebook oldalára, mert hogy azt írta ki, hogy ugye Orbán Viktor kocsmatöltelék kommunikációs igazgatója, de hogy neki az ő tevékenységének köszönhetően, hogy mi történt, hogy milyen hatása volt ennek az egész eseménynek. Több mint 5 millió forint értékben érkeztek támogatások a Tiszapárthoz, 200-an iratkoztak fel támogatónak, megnőtt a Tiszapárt webshopjának forgalma, sorolhatnám, több mint 200 példányt vásároltak a könyvéből, és azt is írta, hogy sok tőzsgyökeres fideszes család jelezte, hogy Menczer tegnapi performansza volt az utolsó csepp a pohárba. Na, szóval, hogyha csak az adatokat nézünk meg, akkor egy picit politológusként a hatását ennek az egész eseménynek.
Igen, ez de ez...
Miről árul, igen, kapcsolódik.
Ez már az egész Magyar Péter jelenség kapcsán újdonságként megfigyelhető volt, hogy azok a módszerek, amelyek korábban adott esetben működtek, és ne felejtsük el Vona Gábor Teriblekkel való afférját idézőjelesen, és folytathatnánk. Tehát
azt a lejárató kampányt ugyanilyen
volt, igen. De, vagy a Spéder. Akkor de számtalan Völner, és a többi, és szóval ez nem új. Ugyanakkor az már látszott, hogy nem működik a Magyar Péter kapcsán. Valami megváltozott. Na most, hogy ezt az, ami finomabb módon nem működött, és ostorcsapásosnak tűnik, azt most az egekbe járatni, az csak azt tudom mondani, hogy beszűkült a csapat. Tehát én tudom, hogy milyen az, amikor egy csapat forog saját maga körül. És azt is tudom, hogy nehéz irányítani kampányhelyzetet éles helyzetekben. Voltam ilyenben. Ugyanakkor olyanban is voltam, hogy mit használunk a másik ellen. És bizonyos kérdésekben, főleg, hogyha látjuk, hogy elnyeli az ütéseket az ellenfelünk, akkor nem az az intellektuális megoldás, hogy akkor még durvábbá és még primitívebbé tesszük a dolgot, hanem gondolkodunk, és átnézzük. Persze, az egy másik kérdés, hogy mi magunk milyen helyzetben vagyunk. Tehát, hogyha már a folytózsinór a nyakunkon van, és az mindig csak egyet kattan előre, hiába próbáljuk piszkálni, hogy jöjjön már, minél jobban mozgatjuk, annál inkább még előre kattan. Na hát, ezek az adatok ezt mutatják, hogy ez a folytózsinór szerintem kettőt kattant most előre.
Mm-hmm. Nagyon érdekes, mert még egy, ha már aktualitásokról is beszélhetünk, csak így ilyen szinten, hogy megint vitára hívta ki Magyar Péter Orbán Viktort, ugye volt Eremet példa korábban is, és Menczer Tamás válaszolt, hogy pszichopatákkal a párt szóvivője vitatkozik, ezt írta ki a Facebook oldalára. Most csak arra céloztam, hogy említetted, hogy vajon ez folytatódni fog ez az egész helyzet, vagy nem.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye mindeddig a kormánypárt és Orbán Viktor maga, én is azt mondtam, hogy teljesen joggal mondja azt, hogy de bocsánat, kivel vitázzak? Elnézést. Gyurcsány Ference? Ne vicceljünk már. Szabó Tímeával? Karácsony Gergelye? Nem is tudom, melyik Jobbik elnök. Kivel vitázzak? Én ezt elfogadtam, és a maga módján ez rendben is volt. Most alakult egy új helyzet, az, hogy fej-fej mellett van a kormánypárt és egy politikai erő, és ebben a helyzetben már nem ugyanaz van. Korábban azt mondták, döntsék el, hogy kivel vitázzak, igaz?
Kész, sokszor nem, ezt hallottuk, igen.
Most el, hogy csúnyán fejezzem ki magam, eldöntődött.
Hogy kivel? Hogy
eldöntődött. Kivel Na most erre viszont ez nekem is ma ütötte meg a fülemet, hogy erre lehet, hogy ez az egész akció jó volt, és akkor mégiscsak visszahelyezkedek az elemzői pozícióba. Erre lehet, hogy alkalmas volt, hogy valahogy úgy lehúzni a sárba Magyar Pétert, ahova a miniszterelnök nem tud lemenni, és tetszett volna jobban viselkedni, tetszett volna elegánsabb lenni, tetszett volna nem ilyen lenni, és akkor talán szóba jön, de hát így nem. De mit is mondod, hogy a párt szóvivő...
Pszichopatákkal a párt szóvivője vitatkozik.
De kérdezem, miért? Miért a párt szóvivő?
Ja, hogy itt most már azért legalább olyan támogatott ember.
De bocsánat, de miért a párt? Miért pont ő van? Miért a párt szóvivő?
És ugye itt van ott a pszichopatázás is, tehát eleve ez a...
Ez világos, de én ezt értem. De ha elfogadjuk ezt az alapállást, akkor miért ő? Miért nem a dalelnök? Uh-huh. Vagy miért nem a...
Miért?
Szerintem. Hát ezért mondom, hogy ez így értelmetlen, ez éppen aktuálisan egy replika, de összességében sem mellette, se ellene nem szól semmi.
Lehet ebből vita valaha szerintem?
Nem, szerintem nem. Szerintem, ha más nem, akkor az erre való hivatkozást, azt legalább a Menczer elismerte, hogy, vagy elvégezte, hogy akkor hát ilyen helyzetek miatt nem lehet. De összességében csak az, hogy itt utalt arra a Magyar Péter, hogy több fideszesnek ez volt az utolsó csepp. Megmondom őszintén, én is sokakkal beszélek, nyilván, és sokak megbotránykozással vették ezt. Tehát, ha elképzeljük azt, hogy Gályé Zoltán oda megy Orbán Viktorhoz 2008-ban a válság közepette, amikor a legnagyobb szarba van a Gyurcsány kormány, amit egyébként ő maga alkotott, és azt mondja, hogy kicsi így meg úgy, vagy hogy mit keresel itt, és ide jöttem, hogy akkor lássál már egy embert is, akkor még
vagy ugye, férfiként,
igen. Tehát, vagy egy Batiz András, vagy Szigetvári Viktor.
Ugye azokról beszélgetünk.
Szóval ezt érezzük mindannyian, hogy ez az elmúlt 30 esztendő politikai világába hál' Istennek nem fért bele. Én azt mondom, hogy vissza kellene menni, lehet ketrechajcot folytatni, ahogy említettem, de vissza kell menni a ketrecbe, és a mérlegelésen tessék sportemberként viselkedni.
Egyébként, ha már itt az elemzőknél járunk, akkor nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg a Török Gáboros történetet. Tudod, amiről mi is így félig meddig még levelezgettünk is, hogy ugye Török Gábor is ezt mondta, hogy hát tényleg nem produkált még ilyet magyar politikus, ugye így fogalmazott, és utána a Nézőpontnak az egyik szakértője, Talabér Krisztián azt mondta, hogy Török Gábor megszűnt politikai elemzőnek lenni, mert hogy innentől kezdve drukkerré vált, így fogalmazott. Ezt csak azért kérdezem, hogy ez az elemzői helyzet, tehát hogyha mondjuk valaki így elmondja a véleményét, hogy még ez is belekerült akkor most ebbe a politikai mezőbe?
Hát most nézzük meg, hogy honnan jön ez az álláspont. A kormány oldalon alapvetően B-középnek számító intézettől. Tehát nemhogy szurkol a Nézőpont és azoknak az elemzői, hanem abból igyekszik a leghardkorabban képviselni a kormány álláspontot, és megmondom őszintén, az elmúlt 14 esztendőben nem olvastam semmit ettől az intézettől, amelyik azt mondaná, hogy esetleg ez itt nem jó, ott álljunk le, ez azért szerintünk sok, és a többi, hanem alapvetően egy kiszolgáló intézmény. Ilyen van a politikában, spindoktorként működnek, stb. Na most, hogy innen jöjjön, és azt most hagyjuk, hogy ki az illető, mert én nem ismerem, próbáltam nézni a munkásságát, hogy mit dob fel az MTMT, nem találtam a nevét se. Szóval ez ilyen értelemben teljesen mindegy, de hogy egy ilyen intézet valaki ilyen részéről jöjjön egy álláspont, csak azért, mert a másik az egyfelől más gondol, másfelől pedig, bocsánat, ezt azért még hozzátenném. Pont ez az intézet gúnyolta a Török Gabit, Gábort, azzal, hogy egyrészt Gábor, másrészt Gábor. Vagyis pont azzal gúnyolta, hogy milyen óvatoskodó. Mert én nem vagyok óvatoskodó. A Gábor az alapvetően valóban óvatoskodó, forgatókönyveket vizsgált, és a többi. Vagyis pont azzal támadta korábban, hogy túlzottan elemzői, és túlzottan egyrészt másrészt. Így gúnyolták. Na most meg azt mondani, hogy akkor ő a drukkoló egy B-középnek a hetedik sorából, szóval ez nevetséges, ezen nincs is mit erről beszélni.
Na jó, oké, akkor csak annyi még a témához, meg ez az egész mostani Magyar Péter Menczer Tamás ügyhöz, hogy te mire számítasz, hogy mert ugye kérdeztem az előbb, hogy mennyire látod ezt, hogy ez egy teszthelyzet volt akár, és hogy ezt akár megismérheti a Fidesz, hogy mennyire és hogyan reagál mondjuk a közönség, vagy a lakosság, vagy a nyilvánosság erre, hogy látod, hogy mire lehet számítani akkor itt a kampányban, hogy mi az, ami előtérbe szerepbe kerül, mert hogy például Orbán Viktor kommunikáció részéről ugye azt látjuk, hogy ő bábkormánynak, tehát a külföldről támogatott bábkormány képviselőjének próbálja beállítani ugye magyar
tétet. Jó, látható, ez mondjuk lehet egy irány. Tehát ezt elfogadom, hogy lehet egy irány, mert beleágyazódik abba a mondandóba, abba a narratívába, amit az első békemenettől nagyjából képvisel. Érthető, hogy a gyarmattartó mindig valami ilyen kormány tart. Szóval ez oké. Most mindegy, hogy én erről mit gondolok, vagy mi, ez oké. De hogy aztán ez eljusson oda, hogy akkor rendezvények legyenek provokálva. Vagy rendezvényeket például el kelljen halasztani. Igaz? Mert hogyha nagy a provokáció veszély, akkor volt már ilyen, hogy meg kellett fontoljon egy ellenzéki párt, hogy akkor felvállalja-e azt, hogy a helyszínen provokációnak van kitéve, és elmaradt. Szóval ez szerintem nagyon rossz irány, és ez miközben az egész társadalmi közgondolkodást és politikai közgondolkodást rombolja, aközben nem hozza azt az eredményt, amit aki elvégzi, várna tőle. Tehát semmilyen szempontból nem jó, én maradok inkább ennek a megállapításában.
Na jó, ha már itt a társadalmi közgondolkodásról beszéltünk, akkor hagyj hozzak be egy másik témát, ez pedig Szájer Józsefnek a nagy visszatérése. És itt is egyébként sokan elmondták már a véleményüket az a kapcsolatban, hogy mi lett ennek az oka, vagy a háttere, mert hogy ha már Orbán Viktort annyit idézzük, ugye ő azt mondta Szájer József 2020-as eseményeivel kapcsolatban, ugye itt arról van szó, hogy a COVID-korlátozások között ugye egy ereszen keresztül menekült el egy szexpartiból, és ugye azt mondta, hogy
egy meleg
szexpartiból, így van, hogy ez nem fér bele a Fidesznek az értékrendjében, mondta ezt akkor Orbán Viktor. Ehhez képest most ugye ott tartunk, hogy tulajdonképpen visszajött, nem politikusként, ezt mindig elmondja, hogy nem politikus lesz, de hogy írt egy könyvet is, Frontvonalban ez a címe is, hogy volt egy könyvbemutató, hát maga a miniszterelnök felesége is ott volt a könyvbemutatón, szóval ezt te hova teszed, ha már itt arról beszéltük, hogy milyen mozgások vannak?
Szájerre a kapcsolatban volt egy rövid kérdés már irányomba, és akkor egy személyes tragédiának tartom az ő esetét. És azt is elfogadom, hogy nem hogy elfogadom, hanem alapvetően méltatom ilyen értelemben, hogy a személyes kvalitásai azok igen nagyok, szakmai kvalitásai. És emellett van egy személyes orientáltság, és aztán ebből meg van egy nagy konfliktus. Szinte drámai a dolog, olyat kell képviseljen, ami ő maga nem az, azt viszont hitelesen kell előadja, miközben nyilván reggel ő is fogatmos és tükörbe kell nézen. Szóval ez igazi drámai helyzet. Azonban, amikor ez a visszajövetel szóba jött, akkor ennek a módja volt az, amit figyeltem, és ez dönti igazából el, hogy akkor hogyan vélekedek erről, vagy hogyan vélekedünk erről. És hogyha ez bár érzem a keserűséget, és érzek valami negativitást abból, amit kiemelt, igaz, hogy egy nagy interjúból kiemelték, hogy majd megszokják, hogy én is az utcán megyek.
Igen, majd mindenki megszokja szépen, hogy én is itt járok az utcán, egy idő után arra is figyelni fognak, hogy mit mondok. Ugye így fogalmazott. Uh-huh.
Igen, tehát én azt mondom, hogy én egy olyan világban akarok élni, ahol nekem semmi bajom nincs azzal, hogy Szájer József az utcán járkál, és hozzá se kell szokjak, hanem ezt természetesnek veszem. Az viszont egy másik kérdés, hogy mi az ő felelőssége abban, hogy most ezt kell mondja. Mi az ő személyes felelőssége, és a politikai közösségének mi a felelőssége abban, hogy olyan helyzet és olyan állapot van Magyarországon, amelyben ő, mint akinek igencsak nagy teljesítménye van az elmúlt 30 esztendőből, az mindegy, hogy hogyan ítéljük meg. De nagy teljesítménye van, ő ilyen mondatot kell elmondjon. Ebben neki mi a felelőssége, mi az ő közösségének, mi az ő politikai pártársainak a felelőssége. És ennek alapján az, hogy ez is egy fontos kérdés, amit mondta, hogy milyen funkcióban jön vissza.
Miért?
És miért? Amikor láttam, megnéztem az egész
könyvbemutatót,
és én nem szoktam kommentálni, de egyszerűen bennem volt, mert egy sztori jutott eszembe, és ezt is, hogyha úgy van, megosztom, mert aztán utána kérdezték, hogy ezt, miért tettem ezt a kommentálást. Az egész alá annyit írtam, hogy hik játszett Fidesz.
Itt nyugszik.
Itt nyugszik a Fidesz. Ott ül Léva Janikó, hozsannázzik. Valaki, aki Jászi Oszkár kutató, és másnap Csurka Istvánt méltatja. És szóval a legnagyobb probléma az, hogy valamelyiknek a Szájer kutyája megette a cipőfűzőjét, és egyébként meg semmi gond, semmi. Szóval...
De te érted amúgy tényleg, hogy miért...
Én ezt értettem meg belőle. Nem is akarom ezt se elemezni. Én ezt értettem meg belőle. Hik játszett Fidesz.
Ha már Csurka István szóba került így félig meddig, akkor ugye itt van még egy, és az, mert hogy te nyilván nézed ezeket az eseményeket, megfigyeled, ami egyáltalán vele kapcsolatban előkerül. Ugye itt egy rendezvényről van szó, amit az ő születésnapjának az emlékére szervezett Schmidt Mária, és itt nagyon furcsa ügyek kerültek elő, vagy hát ilyeneket mondott Schmidt Mária, hogy Trianon tragédiája nem lett kibeszélve, ezért is érte Csurkát, karaktergyilkosság. Ugye régi történetről van szó. Az, hogy ez most így és ilyen formában újra előkerült ebben a kontextusban, ezt hova teszed, ezt az ügyet?
Nagyon nem tudom hova tenni. Érdeklődéssel hallottam a hírt. Nekem még nyáron az Elsimon Laci mondta a Tokaji írótáborban, ahol volt egy nagyon méltó és jó Csurka beszélgetés, amin jó magam is részt vettem. És többen, akik érdemben foglalkoztak Csurkával, nem csak az, hogy vele jó viszonyban voltak, mert ez nem Napóleonnal se kell jó viszonyban lenni ahhoz, hogy jó konferenciát lehessen tartani Napóleonról. Tehát nem ilyen szempontból mondom. De nem nagyon értettem. Próbáltam megkeresni az előadásokat, mert sajtóhírek azok kevesek, hogy állást foglaljak, mert mindenki a szája íze szerint emel ki, nem találtam az előadásokat, és ami nagyon meglepett, hogy a 21. századi intézet mindig kiteszi, és szoktam is nézni,
a
honlapjára kiteszi ezeket a rendezvényeit, konferenciáit, a Szájeré kint volt, és ahogyan a Szájerét is megnéztem, ugyanúgy kerestem, hogy milyen a Csurka. Engem nem hívtak meg, ez semmi gond nincs ezzel, nem hívtak meg, és akkor meg akartam nézni, de nem találtam. Na most így viszont meg akkor tényleg nem értem, hogy mi volt a cél, vagy szóval nem tudom, nekem zavaros. Azt tudom, hogy valamilyen politikai célzat indítatás volt inkább emögött, mint sem a 90 éves Csurka Istvánnal való szembenézés. Csurka Istvánnal szerintem meggyőződésem, hogy szembe kell nézni. Mi tavaly egy kötetet írtunk néhányan. Egyébként nagyon érdekes, senkit nem hívtak meg. Ezek tanulmányok voltak, nem hívtak meg, de ezzel sincsen semmi, hát még egyszer mondom, Napóleonról is lehet jó konferenciát tartani, úgyhogy nem Napóleon barátai voltunk, de ennek alapján nem nagyon értem a célzatot. Az, hogy most meg lesz egy szoboravatás is, ahol szintén Schmidt Mária tartja az emlékbeszédet, vagy a leleplező beszédet, vagy nem tudom én micsodát, az megint érdekes, és főleg Lakitelken. Csurkát lehet bizonyos szempontból talapzatnak tartani, ami a mostani kormánypolitikát illeti, és valami hasonló lehetett a cél, vagy egy ilyen Orbán Viktor verifikáció, de azt már is szeretném jelezni, hogy sokkal több mindenben nem értene Csurka István egyet, mint sem amiben egyet értene. Tehát mondjuk azzal az Izrael politikával azt azért szögezzük le a holokauszt kutatóknak, meg a Jászi Oszkár kutatóknak, meg a Kertész Imre intézet igazgatóinak, hogy Csurka István hanyat fordul, hogyha ma az ő nevében ezt a fajta politikát akarnák
verifikálni. Igen, azért akartam erre rákérdezni, hogy ez most így, hogy...
Hát Jinja, de hát mi nem Jinja.
Fér bele ebbe az egész szituba. Na jó, még egy témát mindenképpen szeretnék átbeszélni, ez a főváros ügye, hogy ezt még hogy látod. Tényleg nem, ahogy mondod, nem a napi ügyek mentén, de azért mégiscsak ebben a nagy kontextusban érdemes ránézni, hogy most mi lesz Budapesttel és ennek az egésznek, mi a helyzete, meg a szerepe most. Ugye nincs még mindig főpolgármester helyettes, nagyon sok érdekes nyilatkozat történt, többek között Talós István, ezt ugye mindenképpen ide kell, hogy hozzam, aki nyilatkozott, és azt mondta az egyenes beszédben, hogy több szempontból meg kell védenem Karácsony, sőt, ha nekem kötelező lenne választanom, hogy Karácsony Gergely vagy Vitézi Dávid legyen a főpolgármester, én biztos, hogy Karácsonyra szavaznék, erre is azért sokan felkapták a fejüket, meg egyáltalán Budapest helyzetét te most hogy látod, mert éppen néztük itt, meg beszélgettünk is róla, hogy tényleg olyan, mintha az ottani pártok, frakciók, mozgalmak most picit félszemmel mindenki úgy próbálná pozícionálni magát, hogy félszemmel 2026-ot nézik.
Szerintem nem is félszemmel, hanem ez már mind a kettővel ezt nézik, és Budapest egy vajudás. Budapest és a mostani június 9 az egy vajudás, és ha mind a két szemünket rávetjük, akkor ezt a vajudást látjuk, amelyben a ma legnagyobb ellenzéki pártnak, a Tiszának nem volt jelöltje, vagyis ez a közgyűlés, ez valami rezidúm, valami maradvány kategóriája az előző parlamentáris osztatnak. Rezidúm a tekintetben, hogy a kormány, Karácsony, ellenzéki Budapest és annak a választójogi rendszere és a kormány csatározása hogyan alakult, az állapotok is. Engem ez is egy érdekes volt, amit említettél a Tarlós kapcsán, de az talán még érdekesebb volt, hogy a budapesti helyzetet nem lehet csak Karácsony nyakába tolni, mert Karácsonnyal is valamit tettek. És ez viszont a számomra egy nagyon erős kiszólás. Az, hogy most szereti Vitézit, vagy nem szereti, hogy milyen bárokba járt a Tarlós szerint Vitézi, vagy milyen bárokba, ez az ő személyes vitájuk. Ahogy a nagypapára való hivatkozás, ami tény, Erdős Péter. Hát, hogyha volt Acél mellett gyűlölt figura, akkor Erdős Péter gyűlölt figura volt. De ezt inkább személyes csatározásuknak értelmezem, bár kedvemre való, ha már Csurkát említettük.
Igen, most érdekes ilyen konnotációk.
Igen, nagyon most furcsa módon. Szóval nekem egyáltalán nincs ellenemre, hogy azért ezeket úgy összerakjuk, még akkor sem, hogyha ebből nyilván kultúremberként messze menő következtetést nem lehet levonni, sőt nem is szabad levonni. Tehát ez is a korrektség kedvéért oda kell tenni. Ez szerintem egy olyan vajudás, amelynek 26-ban valamilyen feloldása lesz.
És ez az, 26-ig hogy... fog tartani?
Szerinted nem, ez valamilyen módon el kell dőljön, és azt is Pista bátyám jól mondta, mármint Tarlós jól mondta, hogy
rá
igen, jól mondta, hogy hogy nem feltétlenül érdeke a Fidesznek, hogy akkor itt teljesen felboruljon a Bili. Hát, hogyha teljesen felborul, a Tisza állít egy jelöltet, lehet, hogy összeugrasztja a fővárosi ellenzéki jelöltekkel, de hát Budapest azért egy ellenzéki város.
Azt tudja kommunikálni akkor a Fidesz, amire egyébként már szó, vagy már láttunk is példát, hogy Karácsony ugye nem képes ezt összefogni, nem
ez
képes
igaz,
menedzselni.
Ez igaz, de én most úgy látom, hogy a Fidesz szép lassan vonul le a bunkerbe, és a bunker logika az a bunkeren belül értelmezhető csak.
Már most várja Budapesten vonul a bunkerben?
Általában most az egész, most ha az összes beszélgetésünket és minden ilyen jelenséget összegyúrunk, akkor, akkor elvárná a néző is, te is, és még elemző kollégák is elvárnánk egymástól, hogy valamiféle racionalitás alapján próbáljunk magyarázni, de egyre több az irracionális cselekmény, és ebből adódóan a klasszikus racionalitás mentén való elemzés könnyen hoppon marad, vagy könnyen butának tűnik az ember, ezért ez csak konstatálja, hogy nehéz racionálisan bármit
mondani. Na oké, de ezt te például reálisnak tartod, amit mondjuk Baranyi Krisztián is többször elmondott, hogy még az is benne van a pakliban, hogy új választások lesznek, hogy odáig eljut ez az egész patthelyzet, mert hogy ugye senkinek nincs többsége, tehát valakinek valahogy...
Világos, hát ezért mondom, hogy vajudás, tehát
már több, csak az új
több kimenetele
célzok,
van.
Van annak reális esély?
Több kimenetele van, és mivel pillanatok döntenek nagy útkereszteződésekben, amelyik egyik...
Ki tudtad mondani?
az nem ez volt, nem útkereszteződés.
Útelágazás,
igazán. Útelágazás,
én kérek elnézést.
Ne, semmi gond sem. Igen, tehát az útelágazásoknál ellentétes irányok vannak, illetve ami még nagyon jó most, hogy nincs vektor. Ugye a vektorális helyzet az, amikor az egyik erre, másik erre, és akkor van valami arany közép. Most olyan a helyzet, hogy nincs vektor, tehát közvetlenül egymás mellett, de sok ellentét. Nem irigylem az elemzőket, sem a Karmelitába, sem a Tisza pártnál, mert annyi esetleges dolog van, hogy nehéz ezeket mind figyelembe venni, sőt nem is lehet mind figyelembe venni, ezért a szándékolt cselekvés, és aztán a cselekvés eredménye az bizony simán köszönő viszonyban.
Még egy utolsó dolog, ha már itt aranyközépről volt szó, csak ebben még nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látod, meg van-e vektor, vagy nincs-e vektor, például a női szavazók megszólítása vonatkozásában, mert itt azért azt látjuk, és erre céloztunk itt az elején, hogy ez többször előjön, hogy bánik Magyar Péter a nőkkel, hogy itt a férfiaknak kell, hogy mondjam, egymással beszélni, és hogy a nőkre nagyon, tehát hogy ugye mi csak a társadalom feléről beszélünk. Szerinted itt ennek van bármi tudatosság ebben, vagy ezt nem így kellett néznünk?
Hát inkább a sztori eleje olyan, hogy akkor volt, vagy lehet egy ilyen patron a Magyar Péter elleni támadásokban, de ezen szerintem már túljutott. Most, hogyha meg közvéleménykutatás, vagy szociológiai, szociográfiai mozgást kérdezel, akkor arra nem tudok válaszolni, mert nem láttam ilyen típusú méréseket. A mérések is most azért elég érdekesen alakulnak, és nem azért, mert csalnak,
vagy részben
a közvéleménykutatások, hanem azért, mert felzavarodott vízben nehéz tisztán látni. Szóval erre nem fogok tudni válaszolni. Ez egy lehetséges patron, szerintem volt, megpróbálták, most akkor ki jön majd egy titkárnő a Judit meg az Evelin után, aki most majd elmondja, hogy akkor és akkor megfogta a feneke, vagy mi, szóval ez szerintem
már... Ugye, de már túl vagyunk. Tehát
én úgy érzem, és ahogy hallom vissza, a szondázásaimat. Én azért szeretek vidékre járni, vidéki falusi kocsmában, itt, ott, abott, és bizony beszélgetek az emberekkel, és az is egy jó lenyomat. Nagyon sok mindenről nem is tudnak, Tehát ez még mindig egy fontos alapállás, hogy mi, és nem véletlenül a bizonytalanokra most mindenki rámegy, mert a bizonytalan az nem véletlenül bizonytalan, lehet nagyon tudatosan bizonytalan, de ez néhány százalék, és a többi meg alapvetően ismerethiány miatt bizonytalan. Na most, hogy ezeknél milyen módon és mi fog átvenni, az nagy kérdés, de maga a női témakör, hogy akkor Magyar Péter valamiféle hatásördög a nőkkel szemben, ez meg lett próbálva, és
hát ezen túl jutottunk.
Én úgy érzem.
Akkor viszont tényleg az utolsó, mert most említetted a vidéket, meg a vidéki kocsmákat, és azért az is ide tartozik most a mostani helyzetbe, hogy országjárás van, nem is csak a Tiszapát részéről, hanem a Fidesz részéről is országjárási időszak van. És ugye azt megszoktuk, hogy ezért általában kampányi, tehát a választások előtt nem sokkal szoktak vagy országjárások lenni, és ugye két teljesen különböző országjárás van. Hogy látod, hogy például Magyar Péternek az, hogy vidéki akár kis településekre elmegy, kisebb városokba, és azért ott sokan kiszoktak általában menni. Hogy látod, hogy ez mennyire érheti el mondjuk akár a vidéki kis település, ahol ugye mindig is erősebb
Igen.
volt a Fidesz.
Ebben volt már júniusban is áttörés, és ez nyilván magát a Fideszt is arra késztette, hogy neki kell lódulni, és akár a miniszterelnököt, minisztereket, mindenkit bevetve
hát maga el kell indulni. Hát megjelent, ugye Pátyó.
Igen, ezért mondom, hogy ezt már mutatta a június 9-ei választási eredmény is. Több faluban úgy, hogy jelölt nem volt, de a listás szavazatokat, ha megnézték, akkor megdöbbentő eredmények jöttek ki, hogy átment valamilyen 5 és 1000 közötti, vagy 1000 alatti településeken is áttört valamit Magyar Péter és a Tisza, valamire rezonál ezek a kis települések, és nagyon, nagyon érdeklődve kimentek meghallgatni. Ez teljesen újdonság. Tehát ezzel lehet berzenkedni ez ellen, de ez nem véletlenül van. Ahogyan nem véletlenül nem volt az előző időszakban. Uh-huh. És nem volt 3 egymást követő választáson is. Tehát ezzel el kell számolnia valakinek, hogy mi okozhatta ezt, vagy mi okozza ezt. Most úgy látom, hogy azért a Fidesz a hagyományos modellt követi, nem tágra nyitott kapuk vannak, hanem igazából zárt ajtók mögött a saját tábort próbálja meg rábeszélni, hogy na, még
hát
egyszer.
Hát nem a bizonytalanokat próbálja, hanem a saját tábort próbálja.
Hát a bizonytalant, nem tudom, tehát a bizonytalant úgy elég nehéz, hogy egyébként, igen, maga kicsoda, nem, igen, Pityu, fenn van a Fidesz.
Ja, megregisztrálni is kell.
Tehát ne vicceljünk, hát ismerem ezt a rendszert. Tehát, hogyha gondosan leválogatott.
Úgy nehéz elérni az hát bizonytalanokat.
Úgy a bizonytalanokat elég nehéz.
Fú, hát itt tartunk most szerintem, körbeértünk most. Nagyon izgalmas, azért azzal egyetértesz, hogy izgalmas és nagyon szokatlan.
Izgalmas, de igen, de nem, de hogy mondjam, számomra nem úgy izgalmas, hogy akkor jaj, de jó
nem,
és
nem
izgalmas, hanem,
eddig szokatlan
hanem nagyon rezignáltan izgalmas.
Rezignáltan izgalmas, ez is egy jó. Na, akkor innen folytatjuk majd még egyszer. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornára. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.